Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Domanics András. A Pécsi Tudományegyetem természettudományi karának adjunktusa szerint virológiai szempontból Afrika egy nagyon nehezen jósolható káosz és kockázat. A koronavírus újabb variánsa is a fekete kontinensről származik, miközben minden 15 afrikaiból mindössze egy kapott védőoltást. Németh Zoltán kérdezte Kemenesi Gábor víruskutatót.
A járvány korai szakasza óta arról beszélnek a szakértők köztünk mi is itt a laboratóriumban, hogy az egyenlő vakcinálosztás az nem egy ilyen jónak hangzó vagy trendinek hangzó kijelentés, hanem nagyon is gyakorlati szempontokkal rendelkező szakmai vélemény. És éppen ezért, hogy lám-lám egy újabb variáns megjelent éppen Afrikában, és gondoljunk most egyébként a Deltára is gondolhatnánk, ami éppenséggel Indiából indult, amikor nagyon terjedt ott a járvány. Ez én virológusként abszolút értem, hogy miért van így, de lefordítva mégis köznapi nyelvre, hát minél jobban hagyjuk önmagát másolni a vírusnak, annál nagyobb esélye van újabb mutációk megjelenésére. Most ugye Afrika annyiban különleges, hogy most akár a HIV fertőzöttséget nézve, akár a rendelkezésre álló erőforrásokat, éppen Dél-Afrika mondjuk ilyen szempontból egy picit azért jobb, mert ott a szekvenálás, PCR diagnosztika, egyebek azért elég jó állapotban vannak, de mégis Afrika az alacsony átoltottság miatt, az egyéb egészségügyi háttértényezők miatt abszolút egy forró pont és egy kockázati pont. De úgy tűnik egyébként, hogy a világ nagyon is magára hagyta most Afrikát.
Az afrikai lakosság mennyire mobil abból a szempontból, hogy mennyire utaznak a világba? Tehát magyarul mennyire terjedhet onnan a vírus? Mert ugye általában sok vírus, többek közt az influenza is, általában Dél-Ázsiából terjed tovább.
Most meg fog lepődni, de éppen a napokban jött ki egy publikáció a koronavírussal kapcsolatban, és éppenséggel Dél-Afrikát nézték meg, hogy a pandémia kezdetén mik voltak azok a kezdeti behurcolások, tehát honnan eredt a dél-afrikai járvány, honnan eredt az ottani koronavírus, és az esetek 80%-a Európából történő behurcolás volt.
Európaiaktól érkezhetett az, vagy pedig adott esetben azoktól a dél-afrikaiaktól, akik megjárták Európát és visszatértek, hazatértek?
Európai irányultságról beszélünk, tehát éppenséggel arról, hogy valahogy az európai járványügyi figyelem nem tudta nem kiengedni ezeket az eseteket, az afrikai pedig nem tudta nem beengedni. Itt az irány a lényeg. Most, hogy ezeknek a nemzetisége milyen volt ezeknek az embereknek, az ugye nincs adat erről, de abszolút látszik az irányultság. Megint ugye azt mondja, amiről beszéltem az előbb, hogy ezért nem csak a vakcinák tekintetében, hanem más tekintetben is magára hagytuk azt a kontinenst. És egyébként ez a törésvonal nem csak kontinens szinten látszik, hanem gazdag ország, szegény ország törésvonalon is. És láthatjuk, hogy mennyire kontraproduktív ez, mert jó, mi kapjuk a booster oltást, az emlékeztető oltást, de emellett a világ nagy része azért erős vakcina hiányban van. És például itt van ez az Omikron variáns, amiről valóban még nagyon sok kérdés van, tehát biztosat még nem lehet mondani, de látszik, hogy ilyenfajta fenyegetések úgymond a mi eredményeinket is erodálhatják.
Meg lehet határozni azt, hogy Afrikában segélyformájában leginkább mely országoknak kell részesülnie a koronavírus elleni oltásból? Tehát, hogy kiknek kellene adományozni?
Igen, ha bárki ránéz a térképre, egyébként kiváló adatbázisok vannak, erre abszolút látszik, hogy a nettó nemzeti jövedelemmel van összefüggésben, hogy melyik ország mennyire engedhette meg magának. Tehát itt, hát Afrika nagy részéről beszélünk, azt kell mondani. Ugye Dél-Afrikáról már beszéltünk, hogy viszonylag jó helyzetben van a kontinens nézve. Nem is nagyon lehetne túl sok országot mondani, ami akár csak ideig el tudna jutni, de most tényleg azt látjuk, amit ön is mondott, hogy egy ember a 15-ből, tehát ez még sehol sincs ahhoz képest, amit el kellene érni ahhoz, hogy fékezni tudjuk ezeket a hatásokat.
De például Közép-Afrika, vagy Niger, Csád, Etiópia, Namíbia, azokban az országokban mennyire terjedhet a koronavírus, vagy mennyire kell tartani az onnani terjedéstől?
Amit itt látni kell, hogy nagyon sok folyamat határozza meg, hogy egy vírus mennyire terjed. Olyan variánsok, ami most egyébként megjelent, hogyan tudnak és hol tudnak születni. De ha csak azt nézzük, hogy például a HIV fertőzöttségben ezek az országok hogy állnak, tehát olyan emberekből mennyi lehet, akiknek mondjuk az immunitása nem a megfelelő ahhoz, hogy egy természetes módon, vagy egy megfelelő, optimális módon vészeljenek át a vírusfertőzést, akkor azt kell mondani, hogy ezekben az országokban ez a kockázat nagyobb. És a probléma az, hogy ezekben az országokban nem csak egyszerűen arról van szó, hogy hát oda kellene vinni a vakcinát. Tehát a legtöbb olyan ország, amik tényleg mély szegénységben élnek ott nagyon komoly polgárháborús helyzetek, egyebek vannak, tehát itt konkrétan humanitárius segítségről beszélünk, és már olyan szervezeteknek a közbenlépéséről, vagy a szükségességéről, ami nem megoldható egyik napról a másikra. Tehát itt tényleg nagyon nagy figyelem kellene Afrikára és a világnak más olyan országaira, ahol el vannak maradva a hozzáállással, mert ebben az egész ügyben most együtt vagyunk, így az egész világ együtt. Nagyon nehezen értelmezhető egy pandémia határól határa.
És ugye nemrég látott napvilágot egy olyan ENSZ jelentés is, hogy a világ lakosságának egy jelentős része segélyre szorul, tehát csak úgy tudja megélni a mindennapjait.
Nagyon nehezen fenntartható, és ha csak visszatekintünk az előző kérdésre, hogy vajon mi a helyzet Afrikában, mondjuk a legszegényebb országokban, hát akkor azt kell mondjam, hogy maga az egészségügyi ellátórendszer, diagnosztikai rendszer, jelentési rendszer is annyira visszamaradott, hogy egyszerűen nem tudunk konklúziókat levonni, nem tudjuk megmondani, hogy pontosan mi zajlik ott. Tehát az ilyen országban, ahol tényleg még az is probléma, hogy az úthálózat megfelelő elérhetőségben van-e, akkor gondolhatjuk, hogy még az egészségügyi hálózatnak a kapacitása, a diagnosztikai ellátó egyéb, az is nagyon komolyan visszamaradt, úgyhogy tényleg nagyon komoly nemzetközi beavatkozásra lenne szükség, és akkor arról beszélünk, hogy itt van a szakma, a szakpolitika, és valahogy a politika ezt nem akarja meghallani, és egyszerűen nem jutunk el odáig, hogy ezek az országok megfelelő beavatkozást és segélyt kapjanak ebben a mostani járványos helyzetben, de még abban sem, amiről ön beszélt, és ez mind hat egymásra.
De akkor ezek szerint virológiai szempontból egy feneketlen teknő a negatív irányba és negatív értelembe a fekete kontinens.
Virológiai szempontból egy káosz, egy nagyon nehezen jósolható káosz, és nagyon nehezen mondható meg, hogy mikor mi történik, viszont ilyen szempontból abszolút kockázat. Tehát az egy szóval tudnám mondani, akkor az azt lenne, hogy kockázat.
Szigma, a holnap világa.
Elon Musknak engedik, hogy döntsön a világ űrszabályairól. Erre figyelmeztetett az Európai űrkutatási ügynökség főnöke. A vészjósló megjegyzés hátterében az áll, hogy a főleg a Tesla elektromos kocsikról ismert feltaláló és Tech Cézár több tízezer műholdat akar felbocsájtani. Svetnik Endre mondja el a részleteket.
Elon Musk 2018-ban emlékezetes módon egy Tesla Roadster kocsit lőtt ki a világűrbe. Mindez egy jó ideig témát szolgáltatott a médiának, de aztán elfelejtettük. Most viszont valami olyasmire készül, amivel jóval nagyobb hatása lehet a mindennapi életre. Közel 30 ezer műholdat akar pályára állítani. Josef Aschbacher, az Európai űrkutatási ügynökség, az ESA új vezérigazgatója arra sürgette az európai vezetőket, ne engedjék, hogy Musk domináljon az új űrgazdaságban, mert ha nem lépnek fel közösen, akkor ő fektetheti le a játékszabályokat. Az illetékes erről a Financial Times-nak adott interjújában beszélt. Ebben megjegyezte, az, hogy gyorsan bővül Musk műholdas internetes szolgáltatása a Starlink, azzal a veszéllyel jár, hogy az európai játékosok szó szerint kiszorulnak a pályáról, mármint a föld körüli röppályáról. Az űrben sokkal kevesebb hely lesz a frekvenciák és a röppályák tekintetében. Ezért az európai kormányok közös érdeke kéne, hogy legyen, hogy lehetőségeket biztosítsanak az európai szolgáltatóknak egy igazságos piacon, fejtegette. Németország nemrég kérvényezte a Nemzetközi Telekommunikációs Uniótól, hogy 40 ezer műhold kapjon engedélyt a Starlink frekvencia tartomány használatára. Musk amerikai felügyelőszerveken keresztül eddig már 30 ezer ilyen műholdra szerzett engedélyt. A befektető és cégfőnök azt mondta, hogy űrhajózási vállalata a SpaceX az idén 30 milliárd dollárt költhet a Starlink kiterjesztésére. Josef Aschbacher szerint Musk kapacitásai már most olyan nagyok, hogy a felügyelőszerveknek és a versenytársaknak is nehéz lesz a nyomába érni. Itt van egyetlen ember, aki a világ aktív műholdjai felének a tulajdonosa. Ez eléggé meglepő. Gyakorlatilag ő fekteti le a szabályokat. A világ többi része, köztük Európa, nem reagál elég gyorsan, mondta. A Starlink és a brit kormány által támogatott OneWeb több száz, sőt több ezer alacsony pályán repülő műhold kapcsolatot akar kiépíteni, hogy széles sávú internetet szolgáltasson olyan vidékeken, ahol nehezen megoldható a kábeles internet. Hasonlóra készül a kínai kormány és az Amazon cég. Mindezt azt teszi lehetővé, hogy olcsóbbá vált a műholdak fellövése, és maguk a műholdak is, emlékeztet az FT. Közben egyelőre nincsenek nemzetközi szinten elfogadott közlekedési szabályok az alacsony röppályájú műholdakra. Becslések szerint 7 éven belül már 100 ezer kereskedelmi űreszköz kering majd a föld körül, ami miatt sürgőssé válik a biztonság garantálása. Az egyik aggasztó lehetőség az, hogy a túlzsúfolt föld körüli pályákon megnő az ütközések és a különösen veszélyes törmelék és űrszemét támasztotta veszély.
Sigma, a holnap világa.
Véget ért a Magyar Tudományos Akadémia idei tudományünnep program sorozata. Az MTA dísztermében tartott előadások visszanézhetők az Akadémia YouTube csatornáján. Benedek Márton, az Eötvös Loránd Kutatási Hálózathoz tartozó Közgazdaság és Regionális Tudományi Kutatóközpont, a KRTK Közgazdaságtudományi Kutatóintézet munkatársa, az űrszemét eltávolítás játékelmélet modellezéséről tartott előadást, amelynek szerkesztett változatát hallják.
Egy nagyon kezdeti állapotban lévő kutatásról szeretnék beszélni. Ez az űrszemét eltávolítás játékelméleti modellezése. Ez nem csak számunkra, hanem tulajdonképpen az egész világon egy viszonylag új probléma, újszerű megközelítése a játékelmélet alkalmazásával. Én kooperatív játékelmélettel szeretek elsősorban foglalkozni, és úgy érzem, hogy ez egy kiváló lehetőség erre az alkalmazásra. Kis aktualitással kezdeném. A brit kormány október 26-án, mint egy másfél héttel ezelőtt adta ki egy kormányzati kommunikációt azzal kapcsolatban, hogy a világon számos partnerrel együtt működve milyen lépéseket tesznek annak érdekében, hogy az űrszemétől megtisztítsuk bizonyos területeket. De mi ez a probléma, amivel itt szemben állunk? Ezt az űrkutatásban Kessler-szindrómának nevezik, és a kései 70-es évektől kezdve ismert. A probléma arról szól, hogy a Föld körül alacsony keringési pályán egyre sűrűbben és sűrűbben helyezkednek el objektumok. Ezek olyan tárgyak, amiket mi helyeztünk el oda, vagy valamilyen véletlen folytán kerültek oda. Ez az alacsony keringési pálya, ez 160 és 2000 kilométerre van a tengerszinttől. És a probléma az, hogy ahogyan egyre sűrűbben és sűrűbben telített lesz ez a keringési pálya, úgy egyre gyakrabban fordulnak elő ütközések az elemek között. Ez egyre több és több törmeléket, tulajdonképpen űrszemetet termel ezen pályákon. Az angol terminológia az a space debris, de én most igazából azért szeretnék űrszemétként hivatkozni erre, és nem csak törmelékként, mert látni fogjuk, hogy ez nem pusztán törmelékekből áll. Mindenesetre az ütközés az egyre gyakoribb és gyakoribb, ami egyre több és több ilyen űrszemetet termel, és itt a 7,5 km/s a sebesség ezen a keringési pályán. Ez azt jelenti, hogy egészen apró tárgyakkal való ütközés is komoly problémákat tud okozni. És természetesen az egyre több ütközés és egyre több megjelenő űrszemét fokozatosan eszkalálódik ez a helyzet, és így látunk egy exponenciális robbanást az új törmelék vagy űrszemét keletkezésében. NASA kutatói Liu és Johnson vezetésével arra a megállapításra jutottak, hogy a további űrszemét termelésének visszafogása az nem elegendő. Tulajdonképpen, ha radikálisan visszafogjuk a jövőbeli űrbeli aktivitásunkat, akkor sem fogjuk tudni megoldani a problémát, már annyi törmelék és űrszemét keletkezett. És ezáltal az egyetlen kezelhető megoldás ennek a problémának az aktív űrszemét eltávolítása, ami azt jelenti, hogy egy megfelelő űrrepülőgéppel oda kell mennünk ezekre a keringési pályákra, és össze kell szednünk a legnagyobb veszélyforrást jelentő törmelékeket. Ez rendkívül költséges, még az űrkutatás viszonylataiban is egy rendkívül költséges folyamat, és ezen kívül az egyes országokat eltérően érinthet attól függően, hogy most aktuálisan mennyi, milyen jelentőségű aktív műholdakkal rendelkeznek például, és azok milyen keringési pályán vannak, milyen veszélynek vannak kitéve. Maga a játékelméleti megközelítés, a stratégiai hozzáállás ez utóbbi megállapításból fog következni. Egy rendkívül költséges folyamat, amihez eltérő stratégiával állhatnak hozzá az egyes szereplők. Miközben ugye ezen dolgoztak az űrkutatók, kaptak némi motivációt arra, hogy miért nagyon fontos ezzel a problémával megküzdeni minél hamarabb. 2007-ben volt egy kínai anti-műhold rakéta teszt, aminek a célja az volt, hogy Kína megállapítsa, hogy milyen mértékben tud védekezni egy ellenséges katonai műholddal szemben, és ennek az eredménye lett 1200 katalogizált új törmelék ezen a keringési pályán, de a becslések szerint nagyjából 35 000 1 cm-t is meghaladó méretű törmelék keletkezett. Nem sokkal később, 2009-ben az Iridium 33 és a Cosmos 2251 műholdak ütköztek egymással, aminek az eredménye több mint 800 új katalogizált törmelék lett, amik két felhőt formálnak ebben az alacsony keringési pályán, és ennek a következménye lett az is, hogy a Nemzetközi űrállomás 2011 márciusában pályát kellett, hogy módosítson annak érdekében, hogy elkerülje az ütközést ezekkel a törmelék felhőkkel. Ennek a jelentősége természetesen katasztrofális is lehetett volna, főleg figyelembe véve azt, hogy bizonyos törmelékekre tisztában vagyunk, és ezek szerepelnek ebben a katalógusban, míg számtalan egyéb törmelékről tudomásunk sincs. Ez a katalógus, ezt az Észak-Amerikai Aerospace Defense Command állítja össze, ez a legfőbb adatbázis, 2016-ban ebben az adatbázisban nagyságrendileg 15 000 10 négyzetcentimétert is meghaladó méretű űrszemét volt található, ma ez 21 000-22 000 környékén. Ugyanakkor már 2008-ban is a becsült nem katalogizált űrszemét mennyisége az nagyjából a 100-es nagyságrendileg rendben volt, az 1 és 10 négyzetcentiméteres méret kategóriában. És amiért nem csak törmelékről, hanem űrszemétről szeretnék általánosságban beszélni, az az, hogy a korszerű műholdakra már kitalálták azt, hogy mi történjen velük az aktív élettartamukon túl, hogyan tudjuk eltüntetni őket, viszont ez nem igaz a korábbi és a technológiai fejlettség okán nagyobb méretű műholdakra, tehát még továbbra is 2800 inaktív műhold kering a Föld körül. Egyesek az 50-es évek végétől kezdve továbbra is ott vannak. Sőt, ahogyan feljutatjuk ezeket a műholdakat, a lecsatolt rakéta elemek azok továbbra is ott keringenek. A Föld körül hasonló módon elsősorban a korábbi, kevésbé korszerű és egyáltalán a probléma felismerése előtti időkből. Visszatérve a dolgok aktuális állására, hogy mi történik a napjainkban, a brit kormányzati kommunikáció programja, ott a becsült űrszemét mennyisége már eléri a nagyjából 900 ezer darabot, ez egy radikális növekedés. Ezzel a problémával valamit kezdenünk kell. Ebből a katalógusban elérhető számunkra az űrszemét egységek pályája bizonyos bizonytalansági faktor mellett, és így egy bizonyos valószínűség mellett meg tudjuk jósolni azt, hogy egy adott időben történhet-e ütközés vagy sem. Ezzel a valószínűséggel és az ütközés paramétereivel meg tudjuk állapítani, hogy várhatóan az egyes időpontokban mi lesz a várható mennyisége az új törmeléknek, és ahogy annak paramétereket módosítjuk, úgy kapunk egy valószínűség eloszlást a következő 100 évre. A következő 100 évre kell modelleznünk, ugyanis ahhoz, hogy változásokat lássunk a pályákon történő mozgásban, az elég sok idő kell, tehát évtizedekre van szükség. És természetesen a szimulátor lényege számunkra az lenne, hogy az egyes stratégiák annak kapcsán, hogy milyen további űraktivitásban akarnak részt venni az egyes állami résztvevők, illetve milyen erőfeszítéseket tesznek annak érdekében, hogy eltávolítsanak űrszemetet, szimulátor segítségével tudjuk modellezni ezen stratégiáknak a hatékonyságát. Nem sok kísérlet született erre eddig, hogy játékelméleti szempontból modellezzék a problémát. Minden egyes alkalommal ez egy nem kooperatív játékelméleti modell eredményezett, ahol Nash egyensúlyt és verseny egyensúlyt, kompetitív equilibriumot számolnak, és ez természetesen nem meglepő, hiszen fel tudunk sorolni elég sok az űrszemét eltávolításhoz hasonló problémát. Ilyen például a közlegelő tragédiája, ami nagy vonalakban arról szól, hogyha van egy falu, és a falu mellett van egy tisztás, ahol a faluban lévő gazdák tehenei legelhetnek, akkor például két szomszédos gazda kihajt egy-egy tehenet erre a legelőre, majd mind a ketten egyesével azt gondolják, hogyha én most kihajtanék még egy tehenet, akkor jobban járnék, hiszen két tehenem legelhetne ott. De hogyha mind a ketten így gondolkodnak, és ezt fenntartják időben, akkor egy idő után túlterhelik a legelőt, amit annyira legelnek a tehenek, amit már nem tud önmagától visszatermelni, és ezáltal katasztrofális végeredmény következik be. Hasonló probléma a tengerek túlhalászata, vagy a globális felmelegedés kapcsán a széndioxid kibocsátás csökkentése és egyebek. És ugye a közjószág problémája az úgynevezett potyázás, vagy free riding, ez teljes mértékben jelen van az űrszemét eltávolítás esetében is, hiszen ha például egyes államok nagyon nagy erőfeszítéseket tesznek annak érdekében, hogy eltávolítsanak űrszemetet, és ezáltal lehetőséget biztosítsanak további űraktivitásra, abból természetesen más államok is fognak jövedelmezni. Kezdetben a NASA kutatói végeztek egy tulajdonképpen egyszerű érzékenységvizsgálatot azzal kapcsolatban, hogy milyen mértékben kéne elkezdenünk űrszemetet eltávolítani ahhoz, hogy számottevő előrelépést tudjunk elérni. Majd ezt követően egy kutatócsoport az Európai űrügynökség által vezérelve először összerakott egy 2-3 játékosos modellt hasonlóan egy űrszemét terjedés szimuláló modellel, majd ezt a modellt továbbfejlesztették, és jelen pillanatban ez a legösszetettebb, legtöbb következtetés levonó játékelméleti modell erre a problémára. Ők vizsgálták a centralizált megközelítést, decentralizált szemben vizsgálták a versengés és az együttműködés kapcsolatát, és ehhez használtak Markov döntési folyamatokra épített sztoasztikus játékot, és a probléma nagyon gyorsan kezdett túlbonyolni, nem minden esetben tudtak explicit módon optimális egyensúlyt találni, és ezért tanulási folyamatokat is alkalmaztak. A szimulációs modell is önmagában nagyon összetett, és nagyon sok számítási nehézséggel találkoztak, és ezért ezeken a pontokon, amiket említettem, elég sok egyszerűsítő feltevés kellett tenniük. Például a centralizált döntési modelljük szerint egyetlen játékoshoz egy döntést, és ők globálisan. Gyakorlatilag ezzel a megközelítéssel próbálták lefedni azt, hogy mi történik, hogyha az összes nemzetállam, vagy űrügynökség, vagy a játékban összes résztvevő játékos az együttműködik. Ezzel szemben aztán egy decentralizált megoldás több játékos esetén is csak két játékosra vizsgálták, és csak abban tettek különbséget, hogy a két játékos egyesével mekkora hányadát birtokolja a jelenleg aktív állománynak a föld körül. Általánosságban levonták azt a konklúziót, hogy egy decentralizált versengésen alapuló megoldás az túl költséges ahhoz, hogy megvalósítható legyen. Ezeknek a modelleknek az eredménye mind egytől egyig az, hogy a reális szenáriók mellett a közlegelő tragédiája történetnek a katasztrófa végkimenetele felé tartunk. És mi szerettünk volna egy más megközelítést alkalmazni, és ezért mi úgy érezzük, hogy reálisabb lenne kooperatív megközelítésben modellezni ezt a problémát. A kooperatív modellben lenne véges sok játékosunk, ezek nyilván az űr aktivitás szempontjából a legnagyobb országok vagy nemzetállamok egy csoportja, az Egyesült Államok, az Európai Unió, Kína, Oroszország, India, Japán és így tovább. Szerepelhetnek benne kisebb országok is, ez egyre nagyobb tért nyer az űrkutatás Kanadában és Dél-Afrikában, illetve ugye látjuk, hogy most már részt vesznek ebben, érdekeltek az egyes űrhajózással foglalkozó cégek is. És a célja egy ilyen kooperatív modellnek az lenne, hogy el kell fogadnunk azt, hogy ez egy probléma, amire megoldást kell találnunk, és valószínűleg centralizált megoldásra lenne szükség. Tulajdonképpen hasonló szituáció állunk szemben, mint az széndioxid kibocsátás kvóták, szükségünk lenne egy költségelosztási játékra, ahol megállapítjuk azt, hogy globális együttműködés esetén mennyibe is kerülne az, hogy meg tudjuk oldani ezt a problémát, és ezt követően pedig használhatjuk a kooperatív játékelméletnek a különböző megoldás koncepcióit annak érdekében, hogy előírjunk egy megfelelő szabályozási környezetet, és az együttműködés érdekében a kooperatív játékelmélet tudja garantálni, hogy egy fair megoldást fogunk biztosítani a résztvevőknek. Ami ehhez kell, az a játéknak egy karakterisztikus függvénye, ami a játékos halmaz összes részhalmazának, összes koalíciójának értékét meghatározza, és ez az, ami jelenleg folyamatban van. Ezen a ponton tart a kutatás. Számunkra az, hogy a karakterisztikus függvényt hogy tudjuk meghatározni, az teljes mértékben a szimulátor paramétereitől függ. Jelenleg azon dolgozunk, hogy tudjunk realisztikus, karakterisztikus függvényt meghatározni a szimulátor segítségével. Teljesen természetes továbbgondolás lenne egy partíziós formában megadott kooperatív játék, vagy egy koalíciós formációs játék, ahol ennél összetettebb folyamatokat tudunk kooperatív keretek között modellezni.
Műsorunkat teljes egészében meghallgathatják az infostart.hu és az mta.hu oldalon. Búcsúzik Önöktől a szerkesztő műsorvezető, Domani Csandrás.